Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt van velem a mai vendégem, most itt telefonvonalon tudunk beszélgetni, de ennek is nagyon örülök. Rá Zsuzsa írót köszöntöm sok szeretettel, szia!
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Képzeld el, hogy mentem egy könyvesboltba, keveredtem be, és tudod, ki jött velem szembe? Kovácsné. És nagyon ki van. És ebből elmosolyodtam, gyorsan lekaptam a polcról, és gondoltam, megkérdezlek, hogy így első körben, hogy mi van Kovács néval? Miért van ő ki most annyira, így többen is együtt érzünk vele szerintem.
Hát ő szerintem is, tehát hogy ki nincs ki? Inkább én így visszafordítanám ezt a kérdést, hogy van-e olyan, aki nem érzi azt az elmúlt évek után, hogy kicsit ki van, mert hát szerintem minden okunk megvan rá, de mondjuk nem az elmúlt évekről szól a Kovácsné, hanem azokról a bizonyos legendás kisgyerekes évekről, amelyek ugye azért alapvetően úgy vannak ábrázolva gyakran, hogy hát a boldogság ne továbbja, ugye a gyermekáldással érkezik az az életszakasz, amikor mindenki azt gondolja, hogy muszáj boldognak lenned, és nem is mondhat semmi mást, mondjuk anyaként, de hát apaként se, hogy ugye te mennyire boldog vagy. A Kovácsné bizonyos értelemben ezzel a mitosszal leszámol, és teljesen szándékos volt, mert azt gondolom, hogy az a jó, hogyha úgy tudunk erről beszélni, és bár nagyon sok fejlődés történt a területen az elmúlt években, ahogy látom, vagy hallom, vagy tapasztalom én magam is, hogy talán már könnyebben beszélünk arról, hogy mondjuk a kisgyerekes lét, a családdá válás, az újszülött családnak az élete, az hát nem fenékig tejfel, tehát hogy amennyi öröm, legalább akkor a terhelés is, csak valahogy erről mindig elfelejtünk beszélni, meg nem is tudunk róla, én azért azt tapasztaltam nyilván, ráadásul nem is fiatal anyaként, mert én viszonylag későn vágtunk bele ebbe a férjemmel, én már 40 voltam, amikor a kisebbik született, úgyhogy azt gondolom, hogy erről nagyon nehéz úgy beszélni, hogy így ne gondolja rögtön azt, hogy de hát engem úgy is elítélnek, hiszen egy édes, cuki, drága kisbabának vagyok a nagyon szerencsés anyukája és apukája, de hát ez sajnos önmagában azért nem jelenti azt, hogy az élet csupa móka és kacagás, sőt, hát olyan mérték meló, hogy ugye hát ez a 0-24-es szolgálat, tehát hajtás-pajtás éjjel-nappal, miközben Kovácsnénak, és akkor ez már azért a regény, ő egy igazi dolgozó anya, akitől nagyon-nagyon sok van, és nagyon sokan vagyunk szerintem, aki ugye ezt így párhuzamosan igyekszik menedzselni, hogy a család is jól legyen, meg hát ne veszítse el a munkáját, tehát szerintem nagyon sok esetben így néz ki, hogy mint ahogy mondjuk az én főhősöm is ezt végigéri, hogy több területen kell egyszerre helytállni, és nem is akárhogyan, nyilván egy kisbabát életben tartani, ennél nincsen nagyobb munka, én azt gondolom, mégsem becsüljük ezt meg, tehát hogy azt a folyamatot követi végig a Kovácsné, hogy ugye addig szerep státuszban van szinte az ember nőként, amíg ugye látszik rajta, hogy gyereket vár, és aztán ezt a fajta ünneplést, meg a kedves kismamának az ajnározását szinte a köldözsi Nórral együtt vágják el, tehát hogy egyszer csak ott találod magad egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben szerintem, mert hát nem tudod, hogy miért üvölt épp a gyerek, és nem is hagyja abba, és mindenki mást mond, hogy mit kéne vele csinálni, hogy akkor most már nyugodjon meg. Hát te meg ott állsz újdonsült apaként, meg anyaként, és fogod a fejed, hogy hát egyrészt meg fogsz őrülni attól, hogy mondjuk ordít veled egy amúgy nagyon cuki, de hát mondjuk ilyen 3 kilós folyamatosan ordít veled. Nem alszol, enni sincs időd, és hát azért minden újszülött kisma, akinek mondjuk nem áll rendelkezésére nagyon komoly szülői segítő háttér, azért nagyjából minden kisma ugyanazt éli meg, hogy egyedül van ez. És hát sajnos ráadásul Magyarországon, és ezt is nyilván kihangosítja a könyv, a családi munkamegosztás területén nem állunk olyan túl jól, tehát hogy a férfiak ugyan egyre inkább bevonódnak a gyerekgondozásba, összársadalmi szinten, legalábbis a kutatások szerint, de hát nyilván ezt mindenki látja a környezetében, vagy akár maga megtapasztalja, nem olyan könnyű ezt így elosztani jól a, hát se a házmunkát, se a gyerekgondozással járó mindent, mert a kutatások nálunk az egyetemen azt hozzák ki, hogy sajnos mindenőtt, minden férfiak ugyanazt gondolják. A családmenedzsment hozzának el van könyvelve a nők dolgának. Így nem, így nagyon nehéz életben tartani házasságokat, nagyon nehéz együtt maradni. Rélem vagyunk ezzel a nagyon, nagyon igazságtalan munkamegosztással, mert nálunk, gyakorlatilag még talán a görögöknél ilyen a helyzet, hogy nálunk a nők az oroszlán részét végzik a házi munkának. Hát Kovácsné, ugye, aki Kiki Kata, tehát született Teréz anyu, tehát ugye az ő küzdelmeit olvashatjuk tovább, hogy ő hogyan válik egy megrögzött szabadlelk színliből, amit azért ugye megénekeltem én a Teréz anyuban már, hogyan válik feleségé és aztán anyával, és ez milyen belső és külső küzdelmekkel jár. Most már a visszajelzések alapján ezért úgy tűnik, hogy Kiki Kata nincs egyedül ezekkel a küzdelmekkel, és különösen azzal nincs egyedül, hogy hát ők a férjével végig mennek, így a családdá válásnak azon rögös útján, hogy meg kell tanulni, elosztani a feladatokat, és újra tárgyalni kell arról, hogy akkor mi hogy is csináljuk ezt ketten, ha például nincs segítség. És ezt szerintem nagyon-nagyon sok pár megéli, hogy nincs elég segítsége ahhoz, hogy neki magának maradjon ideje bármire, tehát akár egymásra, akár azt, hogy ő maga tudjon töltődni mondjuk még a pénzkereső munkája mellett, ami nyilván rengeteg időt elvisz, meg nagyon fontos az, hogy biztonságban legyen a család, és akkor itt rögtön be is hozom a férfiakat, mert ez nem, ezek most már szerencsére ez biztos, mert mindenki visszajelzi, hogy csak a nők érdekeit képviseli, én erre nagyon igyekeztem figyelni, meg a férjem is folyamatosan mondta, hogy Zsuzsi, ne felejtsd el, hogy a férfiaknak se könnyű, és ezt mindig mondd is el, és tényleg mindig el is mondom, hogy, és ez benne is van a könyvben, hogy ugye Pop Mária az Magyarországon, aki pszichiáterként kutatta ezt a területet, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontosak az ő kutatásai, hogy hogyan vannak a nők és a férfiak a különböző szerepeiben, az apa szerepben és az anya szerepben például, és Pop Mária a férjével együtt dolgozott, és azt hozták ki, ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy tisztában legyünk vele, mégis nagyon kevés szó esik róla, hogy a férfiak korai halálozásának, ez egy nagyon drámai tény Magyarországon, néhány évvel ezelőtt még akár 10 év volt az átlag életkor közti különbség, tehát 10 évvel korábban veszítik a férfiakat, hamarabb meghalnak, és akik nem mondanak nemet, és napi 12 órát dolgoznak akár, meg túlóráznak, ennek egyik oka nyilván ez, hogy ők nagyon fontos érzik, vagy nagyon ilyen életfeladatnak érzik, ez valóban ugye a férfiak életfeladata volt sokáig, azért ma már nem ez a helyzet, hiszen mindenhol Európában kitéves és a család mond el. Úgy tűnik, hogy az attitűd az nem változott, tehát a férfiak továbbra is iszonyúan stresszelnek ezzel, hogy nekik ezt minden körülmények között biztosítani kell, és hát sajnos ezt mondja a Pop Máriai szerintem korszakalkotó kutatása, nem most érkezett a régi eredmény, hogy ez az egyik fő oka annak, hogy a férfiakat korábban veszítjük el. Tehát magyarul mindannyiunknak az az érdeke, hogy ez a munkamegosztás igazságosabb legyen, hogy a nők vissza tudjanak menni. Nagyon rosszak a statisztikák, alig van részmunkaidős állás, 3%-a az összes állásnak, ami hát gyakorlatilag egy hiba határ alatti nem létező szám. És ugyanígy nálunk a megosztás sem működik, tehát kell szerintem fejlődnünk ezen a területen. De ez azt kezdődik, hogy minél többet beszélünk róla, és róla őszintén beszélni, anélkül, hogy mondjuk elítélnénk azt a szerencsétlen nőt, hogy férfiak, tehát most már egyre több cég veszi komolyan azt, hogy muszáj visszaintegrálni a nőket. Ez nincs elég ember, aki dolgozzon, és ez egy öregedő társadalom, a miénk is, tehát nagyon fontos, hogy ezek jól képzett nők, ráadásul szeretnek is dolgozni. Fontos, hogy a jövedelmük az értékelhető legyen, és még ne a férfiakra terhelődjön ez a tényleg hatalmas súly, hogy nekik kell eltartani a családjukat. Mindenkinek érdekel, hogy vissza tudjanak menni a munkahelyükre, ehhez egy valódi társadalmi párbeszéd kell. Szerintem az hiányzik sajnos Magyarországon, azért is, mert nem merünk erről úgy beszélni, ahogy vannak ezek a dolgok. Dedikálta, és most egy lány, nekem lehetne lányom, de már két gyerek, két gyerek, és anya azt mondja, a kisebbik 2 éves volt, rákérdeztem, hogy hogy van, és mennyit alszik, a férjed besegít, vagy hát na, én is rosszul mondtam, hogy a férjed fel kell a gyerekhez, azonnal elkezdett zokogni. Ez sajnos egy nagyon általános reakció arra, hogyha így megkérdezek valakit, hogy ők ezt hogy csinálják otthon. Ők nem nagyon mernek erről beszélni, olyan, mintha ez egy ilyen szégyelni való dolog lenne, hogy mondjuk 2-3, vagy akár ugye több gyerek mellett 5-6, vagy akár még több éven át nem alszol, vagy nagyon keveset alszol, vagy nagyon rosszul alszol, mert hát a gyerek az gyakran nem tudja, hogy éjszaka van is, anya szeretne pihenni, de hát ezt is el lehet osztani, ezt is meg tudja tanulni egy férfi, hogy hogyan altassa vissza, hogyan nyugtassa meg, mert hát még ugye a lefejt anyatejet is remekül át lehet adni. Szóval, hogy ezeket mind szerintem tanulnunk kell, ezeket a skilleket, de ehhez beszélnünk kell róla, mert különben nem fog megváltozni. Hát én azt szeretném, hogyha az én lányaim életében ez már teljesen másképp lenne, és én magam is sokat küzdöttem ezzel. Azért ennek egy része meg van jelenítve a Kovácsnéban, hogy ezt Kovácsné hogyan oldja meg, a Kovácssal együtt természetesen. Hát nem könnyű megoldani, de muszáj, annak érdekében, hogy együtt maradjon a család, meg hogy épeszűek maradjanak a kedves szülők, és ne dögöljenek bele a terhelésbe, meg ne váljanak el.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye te hogyan élted meg ezt az időszakot, te magad is említetted, hogy te úgy gondolt, hogy viszonylag már érettebb voltál, amikor ugye a lányok jöttek, hogy ez neked hogy ment, de ugye, hogy te szupervízor is vagy, coach is vagy, tehát igazából te a segítőknek is tudsz segíteni. És hogy szerintem ebben az a csodálatos, hogy a könyveid által ugye még több emberhez el tudsz érni. És hogy mennyire tudatosan használod ezt az eszközt arra, hogy ilyen értelemben legyen egyfajta oktatás, ilyen értelemben legyen egyfajta iránymutatás, jó szándékban vett oktatást értem én ezáltal, hogy lehetne ezt az életnevű dolgot egy kicsit, hogy Szabó Magda, kevésbé súrolódjunk már egymással. Partnerség legyen, mert mindazt, amit elmondtál, szerintem nagyon sokan átélik. Az az érdekes, hogyha ezt elmondod egy anyósnak, vagy egy anyának, akkor azt fogja mondani, hogy de hát kisfiam, kislányom, ugyanez meg volt a mi időnkben is, ugyanúgy felneveltük azt a 3 gyereket, mostunk, főztünk, takarítottunk, mindent megcsináltunk, de hogy valami más, már sokkal nehezebb, vagy mi bírjuk nehezebben, nem tudom, de hogy valami nem ugyanaz, mint mondjuk a 50-es, 60-as, 70-es években, még 1 gyerek, vagy 2 gyerek esetében sem, akkor meg volt 3, meg 4, meg 5. Szóval, hogy változott a világ, változtak a kihívások. Ez az egyik kérdésem, hogy mi az, ami szerinted most másabb? És a másik az, hogy te hogyan tudsz ebben tényleg a munkád által segíteni?
Hát én valóban segítő szakember vagyok, de mondjuk amikor a Teréz anyut írtam, akkor még nem voltam az, és a Teréz anyuja is azt mondják, hogy abszolút olvasható ilyen önsegítő könyvként is, az akkor nem volt szándékos, hát most már abszolút az, tehát hogy igen, nekem ez célom volt ezzel a könyvvel, hogy úgy is lehessen olvasni. Szerintem nagyon sok minden ott és akkor, amikor történik velünk, akkor egyszerűen nem látunk rá. Nem tudjuk felfogni se. Őszintén szóval egy gyerek születését felfogni se lehet nagyon sokáig szerintem. Mondjuk most az, hogy történik, hogy tegnap még csak terhes voltam, most meg már nem 2 vagyunk a férjemmel, hanem 3. Tehát ez önmagában már egy ilyen nagyon fura. Ezt egyébként normatív krízisnek nevezi nagyon helyesen a pszichológia, tehát egy válság állapotnak, mert akkor átváltozik az életed, ráadásul egyik napról a másikra, hogy azt se tudod, hogy fiú vagy lány, plusz hát ennek egy nagyon kemény fizikai része van azért, ugye erről is tök ritkán beszélünk, hogy az, aki most szült, hát pont régen, amit említesz, hát mondjuk az 50-es, 60-as években is volt ez a, mondjuk a komatálnak a, hogy falu, főleg faluhelyen, vagy kisebb településeken, hogy ugye 6-7-ig, amíg úgynevezett gyermekágyas volt egy nő, ami elvileg nem volt más feladata, csak üljön az ágyba, és szoptassa azt a drága gyermeket, és akkor szépen a rokonok ellátták kajával. Na hát ezt hát mutass meg nekem, hogy hol van ilyen ma. Tehát ez nincsen, mert sokkal fragmentáltabb lett, sokkal töredezettebb lett így a társadalmi szerkezet. Tehát, hogy picike családokban élünk, általában van anya, apa, 1 vagy 2 gyerek, és nagyon nagy a társadalmi mobilitás, tehát iszonyú sokan jönnek el vidékről, én mondjuk ugye miskolci vagyok, tehát hogy az én osztályomból, amiben jártam véve, a 36 emberből 30 rajzott ki, nem csak az országba, hanem a világba, és ez az én generációmban szerintem fokozottan jellemző volt már ez a nagyon erős vándorlás, mert ugye Miskolcon konkrétan azért nem nagyon lehetett munkát kapni. De hát ez sajnos nagyon sok városra igaz, és mostanra meg már hát Magyarországról is nagyon-nagyon sokan elmennek, és ez önmagában hozza azt a nagyon nehéz helyzetet, hogy ott maradsz fiatal szülőként, vagy nem annyira fiatal szülőként, mert ugye ez is tolódik, tehát egyre később vállalnak gyereket a nők, hogy ott maradt segítség nélkül. Tehát azért mondjuk az én anyukámnak még ott volt a nagymamája, aki, vagy az én nagymamám, aki nagyon sokat tudott segíteni. Hát az én gyerekeimnek már nincsen nagy szülője, tehát hogy, és mi későn is kezdtük a férjemmel, de mondom, ez sajnos statisztikailag egy teljesen jellemző állapot, hogy egyre később kezdjük. Hát én azt gondolom, hogy segítség nélkül mindenki megdöglik kisgyerekesként, tehát hogy, és akkor a babysitter, azt hogy meg tudod engedni magadnak, vagy nem, nyilván inkább nem, de ő lehet egy nagyon helyes 20 éves egyetemista, ugye általában ők a babysitterek, nekünk is nagyon sok fantasztikus babysitterünk volt, de hát a babysitter az jön és megy, szóval, hogy ha szerencséd van, akkor tudsz éveken át ugyanazzal az emberrel dolgozni. Aki általában fiatalabb nálad, tehát nagyon sok mindenbe kell támogatni, és azt a fajta érzelmi támogatást, amire életbevágó szüksége van egy családnak, egy új családnak, hát azt, hogy babysitter biztos nem tudja megadni, sokkal több érzelmi támogatást kell, és akkor általában ugye egymásra utalva élnek a férj meg a feleség, nem nagyon tudnak támaszkodni senkire, ezért aztán minden ott belül csapódik rá a rendszerbe, tehát az iszonyú kimerültség, a stressze ennek az egésznek, hogy mit csináljunk a gyerekkel, ha már egy fél éve mondjuk minden éjszaka ordít, mert hát egy hasfájós baba azt csinálja, és hát azért a babák szoktak hasfájósak lenni, tehát ugye elég ritka ez a legendabeli gyerek, aki letettük este 8-kor, reggel 8-kor felébredt, tehát az én baráti körömben is azért van ilyen, akinek tényleg ilyen a gyereke, de ez a legesleg-ritkább. De hogy mit kezd egy fiatal pár? Hát az meg az az érvelés, hogy ugye hát nekünk is nehéz volt, amit így tudnak mondani, idősebb nők, én nem gondolom, hogy ez egy érvényes érvelés, azért, mert nekik nehéz volt, ezért nekünk nem kell, hogy nehéz legyen. Ez egy kicsit olyan, hogy hát az oktatási rendszer, hát mi is valahogy túléltük, hogy mondjuk az iskolában olyanokat tanulunk, amire nincsen szükség, meg ugye van még ez a számunkérés, meg még sok minden van, amit hát mi is megéltünk mondjuk 40 évvel ezelőtt, hát majd a mi gyerekünk is kibírja, hát na, tehát hogy álljon meg a menet, azért mégiscsak jobb körülményeket érdemes biztosítani a gyerekeinknek, pláne ha mi már ezt egyszer végig szívtuk, hogy ez nem jó senkinek, akkor talán nem úgy kéne folytatni. Én azt gondolom, hogy a gyerek gondozása meg a nevelésre is teljesen ugyanez áll, hogy azért mert mondjuk nekik nehéz volt. Én nem gondolom, hogy a mi generációnk bírna kevesebbet. Azt tudom, hogy sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mert mondjuk az én generáció, tehát most azért a 70-esekről beszélünk, ahol nagyon-nagyon sok gyerek született, ugye ez volt a 70-es években a baby boom korszaka, amikor ez a legnépesebb generáció a mostani 50-eseké, de ez azt jelenti, hogy ugye nagyon sokunknak a szülőkről is kell gondoskodni, tehát mi lettünk ez a sandwich generáció, az első egyébként, sajnos ennek a többiek mögöttünk, tehát hogy amikor egyszerre kell gondoskodni a viszonylag még kicsi gyerekekről, és a már viszonylag idős és sokszor beteg szülőkről, és azért ez egy nagyon, hát mondjuk úgy, hogy embert próbáló feladat, és nem az záloga sem a saját egészségednek, sem a családod jólétének, sem annak, hogy mondjuk sokáig éljél, tehát hogy azért én azt látom, azért én most már 50 pluszos vagyok, ez a Kovácsné az a 40-eseket szólítja meg sokkal inkább, bár úgy tűnik, hogy minden korosztálynak tud adni valamit, de legalábbis ezek a visszajelzések, de azért én azt látom, és ez főleg a Teréz anyu pályázatok miatt van, hiszen most már volt belőle 9, és mindig a nők életének valamilyen tabu kérdését tesszük fel kérdésként a pályázatra írni vágyóknak, hogy azért nagyon kicsinálják magukat a nők, és nem is nagyon van más választásuk, tehát hogy olyan, mint egyszerre több életet élnénk, hogy akkor itt is teljesítek, meg ott is teljesítek, aztán egyszer 50 fölött meg azon gondolkozom, hogy hoppá, hogy jutottam ide, miért magas a vérnyomásom, miért van akár inzulin rezisztenciám, akár elkezd rendetlenkedni a szívem, tehát most ezt nem akarom bevanalizálni, mert tényleg arról van szó, hogy muszáj vigyáznunk magunkra.
Most ne menjenek sehova, mindjárt folytatjuk a beszélgetést Rázs Zsuzsa írónővel.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.